Jó. Na, tehát akkor Efézusiakhoz írott levél első fejezetéből, 15. verstől a 23. versig olvasom. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy a hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Most egy kicsit az efézusi gyülekezetről szeretnék szólni, hogy mit tudhatunk róluk. Hát ennél azért többet, de azért néhány dolgot összeszedtem, amit most így hirtelennyében sikerült. Kis-Ázsiának egy városáról van szó, körülbelül 200 ezer fő körül mozgott akkoriban a lakosság. Kereskedelmi központ volt, és ez a kelet-nyugat közötti kapcsolatnak volt egy fontos kapuja, ezért kelet kapujának is hívták ezt a várost. Ugye Artemis tiszteletére épült itt a templom, ez a világ hét csodája közül ugye az egyik, és ez a város lényegében Artemisnek volt úgymond szentelve, és valamilyen szinten ő volt úgymond ennek a kultusznak a központi helye. Ennek most nem néztem utána, hogy Artemisnak milyen szerepe volt, esetleg majd a következő alkalomra akkor megnézzük, hogy mégis milyen volt ez a fajta kultusz, ami ugye belengte ezt a várost. Második misszió útjáról visszajöve érkezik meg Pál először Efézusba. Nem sokáig marad, Akvilát és Priscillát hátra hagyja, és ők végzik ugye a munkát, és harmadik misszió útján 3 évet tölt itt a városban, és akkor már hosszabb időt szentel a tanításnak. Pál életében jelentős állomás volt Efézus, és például ugye tudjuk, hogy itt börtönt is szenvedett, talán több alkalommal is, és maga úgy mondja 1 Korintus 15:32-ben, hogy valóságos fenevadakkal viaskodott itt Efézusban, tehát itt egy küzdelmes időszaka van Pál apostolnak, de mindenképpen jelentős. Gyülekezet későbbi történetéről keveset tudunk, tehát később aztán János apostol is itt tölti utolsó éveit, ugye ő az, aki legtovább él a tanítványok között. 11. században a törökök elfoglalják és megsemmisítik ezt a várost. Ugye a Jelenések könyvében van szó az efézusi gyülekezetről a 2:4-ben, és ott az első szeretet elhagyása, ugye ismerjük ezt az igét, hogy ismerlek téged, de mivel ugye lany meleg vagy, kiköplek az én első szeretetet elhagytad. Ez vonatkozik ugye az efézusi gyülekezetre. Tehát egyfajta hát ami sokszor talán előfordul, ugye nagy jó indulás, és utána egyfajta ellaposodás következik az ő életében, és aztán már a gyülekezet életében. Az efézusiakhoz írt levélről, hogy itt az Efézus, itt ugye egyértelműen benne van a Szentírásunkban, hogy efézusiakhoz írt levél, de ez nem volt ennyire egyszerű, mert hogy kezdetben a görög kéziratokban hiányzott a levélnek az a megjelölése, hogy kinek írt a Pál. Tehát a régebbi görög kéziratokból ez hiányzik. Marcion összegyűjtötte Pál apostolnak a leveleit, és ő Laodíciai levélnek tulajdonította ezt, és későbbiekben legalábbis az okosok ezt írják, Pál leveleinek kicserélése az gyakorlat volt, tehát körlevélként értelmezték a leveleket, és mindenhol felolvasták, ahova elküldték, és ebből kifolyólag először volt olyan változat, ahol nem volt beírva, és aztán volt olyan változat, ahova beírták már az Efézust, és ezt Tichikus által tulajdonítja a Szentírás magyarázók. Tichikus elvitte körlevélként, és a szövegbe beírták azt, hogy Efézus. Tehát ott már konkretizálták, hogy na, ez a körlevél, nem tudom, Efézusnak szól, és aztán így úgymond az efézusi levél lett. Hogy ez nagyjából a történet, hogy hogy lett efézusi levél az, ami először még nem volt efézusi levél. Legalábbis a történet tudomány szerint nem volt egyértelmű. A kezdetekben és későbbiekben pedig egyértelművé vált. Jó, tehát mennyit tudtam így nagyjából a Efézusról, meg a levélről most néhány gondolatban, és akkor miről is van itt szó? Ugye itt már az előző részben is fontos teológiai üzenetek vannak elrejtve, mi mondani valók igazából nincsenek kifejtve, hanem fel vannak sorolva, hogy mivel kell az efézusiaknak, vagy az ottani keresztényeknek, miről kéne gondolkodni. Ez olyan, mint egy hatalmas nagy felfedező út, ahol meghatározzuk a főbb vonalakat, vagy mint, nem tudom, mihez hasonlítsam, olyan, mint egy tudomány, amely elkezd mozdulni. Krisztus ismeretében vannak a tanítványok, és nem árulnak el mindent, hanem azt mondják, hogy ez és ez és ez és ez, tessék ezt kutatni. Mert ezek a dolgok vannak. Tehát megadjuk a főbb vonalakat, hogy mi az, ami felől nekünk ismereteket kell gyűjtenünk, és azt mondja Pál, hogy ezt nektek kell a hitetekben megélnetek, tehát egy belső útról van szó, ami azt jelenti, hogy minden hívőre rábízza az efézusi körlevél, nem azt mondja, hogy a vezető csinálja ezt. Te kutassad a Krisztus mélységeit, te ismerd meg az elhívást, te ismerd meg az ő Krisztusnak a gazdagságát, te magad ezt valósítsd meg, és add oda a többieknek, hanem a gyülekezetnek szól, és azt mondja, hogy minden egyes személy lényegében tudatosítsa magába, hogy mit jelent akkor Krisztus hívőnek lenni, mit jelent Istent megismerni, és kezdjék el, ugye, ahogy úgy mondjam, az első szeretetet továbbvinni, és megőrizve az ismeretet, és azt a gazdagságot, amit Krisztus akar adni, azt vigyék mélyebb szintre. És itt talán megérthetjük a János jelenések könyvében, hogy ott az első szeretet elhagyásáról van szó. Itt, ha megnézzük az efézusi levelet, akkor azt látjuk, hogy végig a személyesség van benne, Isten és a benne hívő kapcsolatának a gazdagsága. Mert ezek az igék erről beszélnek. Tehát mit érzünk akkor ki, hogy mintha Pál azt akarna ezzel a gyülekezetre, vagy azt bízza erre a gyülekezetre, hogy nektek az a legfontosabb, hogy megismerjétek, hogy kicsoda az Isten. Ugye? És akkor így már érted, hogy az első szeretetet elhagytad. Az első szeretet az egy kapcsolatban az a fajta tűz, hogy én még mindig szeretnélek téged megismerni, még mindig szeretnék többet tudni rólad, még mindig lelkesít az a tudat, hogy te vagy nekem, és én vagyok neked, és ez adja meg azt a dinamikáját a dolognak, hogy még mindig újszerű, vagy még mindig kívánok egyre többet megismerni Istenből. Ugye a lany melegségben az, hogy hát már egymás mellett élünk. Már igazából nem hoz lángba az, hogy Isten dolgaival foglalkozzam. És hogyha így nézzük, akkor világos előttünk, hogy a lélek, Isten lelke, pontosan az efézusiakat Pál apostolon keresztül arra buzdítja, hogy ne hagyják abba ezt a fajta belső kutatást és megismerést, és még mélyebben menjenek, tehát egyre intenzívebb legyen a kapcsolat hívő és Krisztus között. Jó, akkor néhány dolgot, hogy miben látjuk ezt az utat. Ugye azt látjuk, hogy itt a 15. versben azt mondja, hogy híre van az ő hitüknek. Bennetek minden szent iránt megnyilvánul a szeretetről. Tehát nem voltak gyümölcstelenek, hanem azt látjuk, hogy a hitükhöz ugye van hit, akkor van ismeret, akkor ahhoz előbb-utóbb hozzárakodik a jó cselekedet is. És a szeretetnek a megjelenése az mindenképpen egy pozitív dolog a lelki fejlődésben. Ugye mondja Pál apostol, hogy a szeretet ne legyen képmutató közöttetek. mert az egy rossz, egy kovász, amely megkereszti a rossz irányban a dolgokat, és negatív irányba viszi el egy gyülekezet életét. Itt pedig arról van szó, hogy a minden szent iránt megnyilvánuló szeretet jelent meg, vagyis egyfajta képmutatás nélküli, személyválogatás nélküli szeretet, ami, ha így mondjuk, a Krisztus lelkületének egyfajta jó tükrözése. Tehát úgy tudnak járni, hogy hitben, hogy közben megragadta az ő életüket ez a fajta kegyelmi ajándék, hogy képmutatás nélküli szeretet van bennük, és ezért szüntelen hálát ad is értük az apostol, mert nagyon értékesnek tekinti ezt, ezt a gyakorlati szeretetet, amely megnyilvánul bennük. Ezért hát meg is emlékezik róluk ugye imádságaiba. Jó, tehát a képmutatás nélküli szeretet az első, vagy itt felsoroltak közül az első jel. Aztán a következő dolog, amire Pál apostol felhívja az ő figyelmüket, a kinyilatkoztatásnak a lelke, amelyet Isten ad, amely a bölcsességnek is a lelke, hogy megismerjék őt, és hogy lelki szemük megvilágosodjon, és meglássák, milyen reménységre hívta el őket Isten. Csak itt megérkezünk ahhoz a, hát nem kényes kérdés, de ahhoz az örömteli dologhoz, hogy Isten nem csak az apostol számára akar kinyilatkoztatást adni, hanem azt, ami például Pál apostolban is megnyilvánul, hogy Isten lelke tanító funkcióban őt direktbe üzenetet ad neki, és Isten lelkétől elvesz dolgokat, és látásra jut. Ugyanezt kívánja a gyülekezet számára is, tehát egyfajta felnőttkorúságra akarja őket elvezetni, hogy Isten lelkével ők is tudjanak kinyilatkoztatási kapcsolatban lenni, vagyis ne csak másokon keresztül ismerjék meg Istent, hanem Isten maga nyilvánuljon meg általuk. Ugye ez egy közvetítés, hogy én valakin keresztül valamit kapok, vagy más az az élmény, amikor Isten szólít meg, és azt érzem, hogy Isten vezet engem az ő lelkével. És én úgy értek meg dolgokat, és úgy tapasztalom, és ismerem meg Istent. Tehát hogyan lehet Istent megismerni a legjobban? Ugye egyik út az, hogy mások tapasztalata által. Akik már tapasztalják ezt, és ő általuk ismerem meg, hogy kiben, hogy munkálkodik Isten, vagyis Isten lényét szemlélem valakiben, aki szolgál nekem, vagy tanítóval, vagy bárkiben. A tanítónak, ugye Pál apostolnak az a feladata, hogy eljutassa a gyülekezetet oda, hogy felcsillantsa azt a lehetőséget, hogy ők maguk megismerhetik az Istent, mert a bennük munkálkodó kinyilatkoztatás lelke fogja ezt elvégezni, mert hogy nem közvetítőkön keresztül kell mindig az Istenhez mennünk, hanem tudhatjuk azt, hogy az Isten lelkünkben megszólaló, megnyilvánuló, és olyan tisztasággal és szeretettel fordulhatunk a Szentlélek Istenhez, hogy ő bennünket akkor megajándékoz önmagával, és erre hívja fel a figyelmet. Ugye erről beszél Jézus, és én nem leszek itt majd veletek, de elküldöm a Szentléleket, aki majd mindenre megtanít benneteket, amit most még nem értetek, majd megértitek, és ő a kinyilatkoztatás, ő a vigasztalás lelke, és ő adja meg nektek az Istennel való élő kapcsolatot. Ezért nem véletlenül mondja Krisztus, én nem leszek veletek. Tehát nem magára helyezi a hangsúlyt, hanem a kinyilatkoztatás lelkére, és arra bátorítja a tanítványait, és hogy addig ne tanítsanak, míg a Szent Lelket nem vették. Tehát ebből is láthatjuk, hogy ez igen fontos dolog, tehát nem lehet emlékezni Krisztusra mindig, és úgy Krisztust követni, vagy mint emlékezzünk az ő szavaira, hanem Krisztus lélekből kell szeretni, követni, már Isten Szent Lelkével kell közösségben lenni, ami a Krisztus lelke, és itt már akkor nem egy emlékezésről van szó pusztán, hanem a lélekben való járásról, és ezáltal Krisztus nem egy, hogy így mondjam, egy múltbéli üzenet, hogy ezt mondta Krisztus egyszer. Hát jó, ez is nagyon jó, hogy visszaemlékezzünk mindig Krisztussal, de mennyivel jobb az, hogy visszaemlékezzünk Krisztussal, és Isten lelke pedig bennünk van, és azt kezdi el magyarázni, vagy azt hozza föl, illetve még mást is mond nekünk az Isten lelke, mint ahogy az apostolnak is folyamatosan adja Krisztusban az üzeneteket, folyamatosan adja a kiigazításokat, alkalmazza az Isten igazságát különböző helyzetekre, ad bölcsességet, hogy megértse, hogy na most ebben a helyzetben mit kéne mondjak, szóljak. Ugyanígy az ember élete is egy ilyen lehetőség, hogy Isten adjon bölcsességet nekünk ahhoz, hogy hogyan éljünk, hogyan szóljunk, hogyan cselekedjünk. Ezt mástól nem várhatjuk, csak a kinyilatkoztatás lelkétől, aki vezet és megadja nekünk ezeket az örömteli megismeréseket, és ezáltal ismerjük meg Istent. Tehát itt jön vissza a pozitív dolog, hogy megismerjük azt, hogy mire reménységre hívott el bennünket, és itt jön aztán a folytatás, hogy megismerjük a hatalmát, amely mérhetetlenül nagy az ő hatalma a hívőkön, azt mondja. Tehát össze van kapcsolatva az ismeret, és a kinyilatkoztatás Isten lelkének munkája az Isten hatalmával. Ugye ezt már egyszer beszéltük, hogy van az erő és a megnyilvánulás, ez mindig össze van kapcsolva. Tehát amikor Isten például az angyali üdvözletnél beszéltem ezt, hogy az angyal elmondja, hogy mit fog cselekedni Isten, és azonnal erővel párosul, és akkor meg is történik. A kinyilatkoztatás is ez, Isten szól a lelkünkhöz, és azonnal hatalom párosul hozzá, hogy el is végezze azt, amit mond. Mert különben nem történik meg. Ez az apostoloknál láthatjuk, hogy tanít, és aztán jelek történnek még, tehát a hatalom, isteni hatalom megnyilvánul. Tehát az apostolok cselekedetében van a tanítványok, apostolok elmentek és hirdették az evangéliumot, Isten pedig jelekkel és csodákkal megerősítette azokat. Tehát láthatjuk, hogy az isteni kinyilatkoztatás, ami a tanítás volt, az hatalommal párosult, és bizonyító erővel is. Na, ezt a lélekben sem szabad elfelejteni, mert erőtlenné válik az Isten beszéde bennünk, ha nincsen mellette isteni hatalom és erő, vagyis a léleknek van a bölcsesség oldala, hogy kinyilvánít valamit Isten, és van az erő oldala, amikor meg be is teljesíti bennünk, amit az Isten szólni akar. Tehát ezért mondja azt, hogy mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mert ez egy fontos ismeret, nem mi teljesítjük be az Isten lelkének a munkáját, az életünkben nem nekünk kell megcselekednem, Isten hatalma cselekszi meg bennünk és velünk, és ez egészen más élmény, hogy én akarok megfelelni Istennek, vagy Isten tesz alkalmassá nap, mint nap arra, hogy megcselekedjem azt, ami az ő akarata. És ez a hívőnek a helyes hozzáállása, hogy együtt munkálkodik Istennel, de ez azt jelenti, hogy Isten hatalma fogja benne ezt elvégezni, ő pedig engedi, ez az engedelmesség. Én engedem, hogy Isten hatalma jöjjön, munkálkodjon, elhiszem, még azt is, amit én nem tudok megtenni, és akkor megpróbálok a vízen járni, mint Péter, és ugye sikerrel járhatok, mert Isten ereje ugye képessé tesz engem arra, hogy meghaladjam önmagam erejét, és ezért jön az a kép, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el, azért jutunk el oda, hogy na ezt már ugye nem tudjuk megtenni, nagyon jó, hogy eljutunk, mert akkor jön, egyértelművé válik, hogy ezt Isten ereje végzi el bennünk. Abban a pillanatban, hogy a saját határomhoz elérkezem, és még mindig követem Isten, nagyon jó, a hit mindig elvezet a határomig, ott a határa, ahol nekem már nem megy, erre már képtelen vagyok, nagyon jó, na akkor nem szabad visszafordulni, hanem azt mondani, hogy rendben, Uram, még tovább megyek veled, mert onnantól kezdve tudom, hogy ezt én már nem én cselekszem. Ameddig határon belül hiszek, addig én fogok mindig komfort zónámba lenni, én megcselekszem, én még ezt meg tudok tenni, és akkor igazából az én hitemnek az erejét tudom, ez Péter, aki azt mondja, hogy én meg nem tagadlak, sokáig ugye követi Jézus, de van a pont, amikor az ő határában eljön, és akkor már nem tudja megtenni azt, amire hát nem is képes. A Mester áll, az Isten tudja, hogy mi mire nem vagyunk képesek, de azért cselekszi meg ezt velünk, és a bukásban benne van a kegyelem, mert amikor én nem vagyok valamire képes, Isten akkor ment meg, mert ő nem elveszteni akar engem, hanem rádöbbenteni arra, hogy én ki vagyok, és hogy milyen hatalmas ő. És akkor fogom igazán imádni Istent, mikor a saját határom élményével találkozom, és akkor csodálkozom rá, hogy Istenben több van. Addig még mindig a saját lényem bezavarhat, azt hiszem, hogy én hiszek, azt hiszem, hogy én cselekszem, azt hiszem, én vagyok az engedelmes, én vagyok a jó hívő, én nekem ez megy, és akkor ebben én, ez is egy öröm, mert úgy érzem, hogy sikeres ember vagyok, jaj, de jó, hogy Isten megáldotta az én életemet, csak ez is egy egy szakasza az életemnek, aztán van az a szakasz, amikor Isten ezeket a dolgokat visszaveszi, és akkor nem érzem jó magamat, és akkor nem értem, hogy miért nem. Mert hogy én magamnak tulajdonítottam azt, amit Isten lelke végezel bennem. És ugye akkor visszaveszi Isten az erőt, visszaveszi Isten a jó kedvet, visszaveszi Isten ezeket a dolgokat, mert azt hittem, hogy ez enyém. És akkor közben kiderül, hogy ezek nem így működnek. Én Istent nem tudom az övtárstákámra föltenni és leakasztani a szegről, hogy ő segítsen nekem, hanem fordítva van, én Istenben mozgok és létezek, és Isten hatalma visz engem, és én együtt megyek vele, ő tett az ő övtáskájára engem, és szépen visz. És ez a fordított felállás. És abban a helyzetben oda-vissza, hova akar, és hát akkor így tapasztaltam meg, hogy kicsoda az Isten. Mint ahogy Jézus is mondja, hogy ugye ő is, van neki egy eledele, hogy mindig az Atya akaratát cselekszi. Ugye ez az a megnyilvánulás, hogy Krisztus sem azt mondta, hogy én vagyok az erős, és majd Isten engem támogat, hanem azt mondta, hogy én mindig azt nézem, hogy az Atya mit cselekszik, és követem őt, és akkor kapom meg az erőt, és legyen meg a te akaratod, még Jézus szájából is igaz. És ne az én akaratom legyen meg. Tehát ennek döbbenjünk rá erre a hatalmas dologra, hogy Jézusnak is alázatos és szelíd vagyok, mondja Jézus, tanuljátok meg tőlem, vegyétek föl az én igámat, itt jön az iga, hogy van, aki húz, általában mindig Isten húz, nem én húzom Istent, hogy olyan erős vagyok, gyere Uram, ezt meg kéne csinálnunk. Akkor én lennék az irány, hanem Isten húz az igában, valamilyen szinten ő visz engem, és én pedig megyek vele és tanulom, hogy alázattal, hogy mit is kéne, hogy is kéne most járni, mert új utakra vezet engem. Tehát ez az a hatalom, vagy egyik oldal, amit most itt kiábrázoltam, de többfajta oldala van, erről is beszéltünk, hogy mi mit gondolunk erről. Tehát akkor volt a szeretet, a képmutatás nélküli szeretet, akkor a kinyilatkoztatás lelke, és az Isten hatalma, amely bennünk munkálkodik. És aztán ugye maga az, hogy Krisztus végül is a fő, ez a harmadik gondolat, amit még itt kiemelnék, hogy ő a gyülekezetnek a feje. Tehát ez megint egy olyan kép, ami egyértelművé teszi, hogy nem a kéz, meg a láb, meg a váll fogja megmondani, hogy mit csináljunk. Mert hogyha Krisztus a fej, akkor ő egy nagyon központi szerepet tölt be, ő az irányítója, ő a szerzője, ő a kigondolója, és ő az egésznek a motorja, gyakor, és az egyéb tagok semmit nem tudnak, csak kapálózás van, vagy válveregetés van, vagy bármi más van, de nincsen összhang a testben, illetve nem lehet mindenki kar, fej és szem, tehát vannak olyan funkciók, amelyeket meg kell osztani. Na ezért is fontos, hogy mindenkinek legyen kinyilatkoztatása, mert ha nem működik benne az Isten lelke, akkor nem tud szem lenni, nem tud kar lenni, nem tud láb lenni, mert nincsen neki belső motivációja. Azt nem tudjuk olyanná tenni az embert, amilyenné az Isten tudja tenni, csak egyedül. Ezért bizonyos fokig, tehát művégtagok vannak néha a gyülekezetben, átvállalnak szerepeket. Ugye? És akkor na jó, eddig csinálom, eddig van erőm, aztán valaki jöjjön már ide, és akkor vegye át. Ugye? Még, tehát, hogy értjük ezt, hogy amikor ugye nem az vagyok, de hát szükség van rám, és beugrunk. Most itt van az, hogy sok szükség van ugye a Krisztus testébe, ha így nézzünk, ahova be is ugorhatunk, de mennyivel jobb az, ha az valaki be tudja tölteni, és ebben is ugye egy érdekes ez, hogy nagyon nehéz ezt megadni. Miért nehéz megadni? Mert az alap az nem én vagyok, vagy nem az én elgondolásom, hogy Jucika jöjjön ide, és akkor ezt csinálja, bár sokszor így működik, hanem az, hogy Istenben valaki ezt fölvállalja, és akkor indítatva van. Ugye ezt nehéz későbbiekben pótolni, és akkor az emberek elveszítik a belső inspirációjukat, és akkor utána lélektelenné válik a dolog, és akkor a fej nem tud kormányozni. És azért vannak ugye a Krisztus testének tagjai, ha nem tudnak betagolódni, akkor nem tud kiábrázolódni a gyülekezetben a Krisztusnak a jelenléte. Kérjük Istenünk, hogy te munkálkodj az életünkben, és add meg nekünk, hogy felismerjük a te indításodat, és kiki engedelmeskedjen a szíve szerint. És ott van bennünk ez az ismeret, amit te elrejtettél önmagadról. Mindenki azt szerint jár, és azt szerint cselekszik, ahogy amilyen belső kinyilatkoztatást kapott rólad. Így kérjük, hogy itt a gyülekezetben így munkálkodj, hogy azok között, akik már itt vannak, hogy előbbre jussanak a megismerésben, a veled való közösségben, hogy legyenek cselekedetek is, megtapasztalás, bizonyosság az életükben. Kérjük, hogy add meg nekünk is, hogy a saját életünket is rád bízzuk, és tudjunk azzal jó sáfárkodni. És mindazt, amit adtál nekünk talentumot, azt kamatoztassuk és használjuk. Áld meg a szívünket képmutatás nélküli szeretettel, a kinyilatkoztatás lelkével, és azzal a boldog érzéssel, hogy Krisztushoz kapcsolódhatunk, ő a fő, ő a fej, és ő tudja a mi tagjainkat, a mi életünket is egy irányba szedni, és hát, hogy felismerjük, hogy hol a helyünk ebben. Légy betegeinkkel, gyászolóinkkal, tehát meg a gyermekeket, az iskolai hitoktatást, és te munkák, hogy minden ember életében kegyelmeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.